A felső oktatási modellváltás folyamata, ami a Kodolányi Egyetem esetében már egy nem új keletű folyamat, hiszen itt már gyakorlatilag 30 éve ebben a modellben működik az egyetem. Azonban 2021-ben több egyetem is tervezi ezt a modellváltást, például a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, csak hogy néhányat említsek. Úgyhogy egyre fontosabbá válik, már csak az SFE ügy kapcsán is, hogy erről beszéljünk. Pontosan miben is áll ennek a modellváltásnak a lényege, hogyan válhatott a Kodolányi esetében ez egy sikeres modellé, hiszen azt gondolom a 30 év mindenképpen ezt igazolja.
Igen, most nagyon aktuális téma a felsőoktatásban, mert ez egy nagyon jó dolog. Sajnos a közvéleményben minden változás Magyarországon turbulenciákat eredményez. Én ezért is örülök, hogy beszélhetek róla, és talán ezért is választottak meg a kollégák engem ennek a rektori konferencia tagozat elnökének. Most már társelnökként Horváth Zitát is meg kell mindenképpen említenem, a Miskolci Egyetem rektorát, és ketten megpróbálunk olyan koordinációs tevékenységet folytatni, amikor a közélemény számára is egyértelműen kiderül, hogy ez egy jó folyamat. Miről is van szó? Megnézzük a világban, az államok szerepe egyre jelentősebb a felsőoktatásban, de nem feltétlen úgy, mint közvetlen tulajdonos, hanem megrendelő. Megrendelnek kutatási projekteket, szerződéseket kötnek különféle fenntartású felsőoktatási intézményekkel, akik között jelentős verseny van. Verseny van a nemzeti felsőoktatási rendszerek, így az unión belüli felsőoktatási rendszerek között is. Nem csak a hallgatókért, hiszen most lesz az edukáció kiállítás, tavaly, amikor lehetett személyesen jönni, akkor itt voltak a dánok, osztrákok, svájciak, ki tudja még hány országból, és viszik el a legjobb diákjainkat, miközben nem feltétlenül jobb a felsőoktatásuk. Tehát durva konkurencia folyik, harc folyik a hallgatókért is, hiszen ez majd minőségi munkaerőt, minőségi állampolgárokat fog jelenteni. Ebben Magyarország kell, hogy lépjen, és gondolom az a fontos motivum a kormányzat részéről, hogy egy korszerűbb, működőképesebb, rugalmasabb, összességében versenyképesebb modellre álljon át. Én ezt azért gondolom, hogy ez a cél, mert 30 éve magánintézményként dolgozik a Kodolányi János Egyetem, és ez a magánlét nagyon sok minden olyanra lehetővé tette belső rugalmas rendszerében a Kodolányit, ami egyébként állami fenntartásban már lehet, hogy jelentette, hogy már múlt időben beszélnek a Kodolányiról. Tehát ennyit bevezetésképpen, természetesen minden változás komoly félelmet kíséri, de összességében én azt gondolom, hogy ez egy meglépendő és kötelező kő a magyar felsőoktatás számára, hogy egy rugalmasabb, gyorsabb, jobb reagálású rendszerben tudjon dolgozni. Persze ez nem könnyű.
Az említett országokban, ugye Dániát emelte ki például, akkor ez egy bevett modell, hogy inkább magánintézményeken tanulnak a diákok?
Nem feltétlenül Dániában, és annyira felsőoktatásra az állami fenntartás jelentő, például a finneket szoktam emlegetni, hogy ugye minden felsőoktatási intézmény állami, az állam az nagyon úgy bánik velük, mintha magánintézményként működnének, rugalmas feltételrendszerben tudnak dolgozni, szigorú szerződés köt minden egyes felsőoktatási intézménnyel az állam, ciklikus szerződésekről van szó, hogy mit rendel, mit nem rendel, és ha azt nem tudja betartani a felsőoktatási intézmény, akkor gyakran az állam, mint tulajdonos, összevonja, bezárja, felszámolja, átalakítja, belenyúl. Nekünk volt egy partnerünk, a Kemitornio Politechnikum, kiváló felsőoktatási intézményről van szó, de egy tudományos projektben önhibájukon kívül, de talán nem volt kellő körültekintés a szerződések megkötésekor, egy Oroszországgal közös kutatási projektben nem fizették ki az oroszok a finn egyetemnek a szolgáltatásait, így nem tudta teljesíteni a kormányzati feltételeket, és már nincs ez intézmény önállóan. Összevonták a Rovaniemi Egyetemmel, és csökkentették a kapacitását. Tehát hiába állami fenntartású a finn felsőoktatás, nagyon szigorú feltételeket szab a kormány, hogy világszínvonalon versenyképesen tartsa a finn kollégák által működtetett intézményeket. Tehát a forma valójában mindegy. Tudok másik példát mondani. Franciaországban a Gránekolok rendszere, mert itt a gazdasági kamara komoly fenntartói szerepet vállal, alkotja a francia gazdasági felsőoktatás gerincét világszínvonalon. És ez tulajdonképpen egy magánintézményi kategória, és talán a magyar közvélemény nem is tudja annyira, hogy nem a Sorbonnt jegyzik Franciaországban a céges világban, mint szuperegyetemet, hanem például a Dijoni Gránekolt. Voltam ott a diplomaátadón, ahol a végzős hallgatóknak átadta a rektor a diplomát, majd előlépett több nagy multinacionális vállalat megfelelő szakembere, és azonnal adta a papírt, hogy ilyen és ilyen magasabb vezető beosztásba kerülnek a kollégák. És elmondták, hogy ezt a magánműködést teszi lehetővé. Hogy igaz, nagyon-nagyon keményen feltételeket kell tudni szabni maguknak házban, államon belül, de mik ezek a feltételek? Össze kell tudni az akadémiai szabadságot, az oktatás és a kutatás szabadságát egyeztetni a cégszerű működéssel. Ez nem könnyű. Ebben van nekünk 30 éves tapasztalatunk. Körülbelül 10 évbe kellett, míg a Kodolányi, akkor még főiskolát át tudtuk állítani erre a működésre, hiszen mi is a teljes magyar felsőoktatásra jellemző kvázi állami működést modelleztük le, amikor létrejöttünk. A 90-es években így dolgoztunk, és ezt nem volt könnyű átalakítani. De megérte, mert az ott egyetemé fejlődtünk, jelentős nemzetközi kapcsolatunk van, komoly tudományos reputációnk van a nemzetközi felsőoktatási piacon, és ez csak ez a magánműködés tette számunkra lehetővé.
Ha jól értem, a magyar egyetemek számára is előnyösebb kondíciónak látja azt, hogy magánegyetemként működjenek, mint sem esetleg a skandináv országoknál érvényes, állami, de szigorú feltételekhez kötött működéssel. Ennek az az oka, hogy az egyetemek nem tudnák ezt teljesíteni, vagy ezt mivel indokolná?
Én azt gondolom, hogy itt differenciáltan kell megközelíteni ezt a problémát. Van olyan intézmény, amiknek sajátságos, a nemzet számára fontos kutatási feladatai vannak, oktatási feladatai vannak. Tehát olyan szakokat, olyan kutatási programokat gondoznak, amelyeket nem lehet versenyszerűen működtetni. Ezeknek az intézményeknek meg kell állami keretek között maradni, és működését lehet, hogy az állami szabályozást is picit rugalmasabbá téve meg kell könnyíteni, de nem feltétlenül a fenntartón múlik a minőség, hanem azt körbevevő szabályozókon múlik, illetve hogy a belső rendszerek mennyire fegyelmezettek, mennyire tudnak korszerűen dolgozni. Ebben a magánműködés azon intézmények számára, ahol az oktatási vagy a kutatási tevékenység zöme piacosítható és akár világpiaci szinten versenyképes, ott a mai magyar környezetben sokkal előnyösebb a modellváltó struktúra.
Hogyha kicsit szűkítjük a kört és olyan szempontból nézzük az egyetemek működése közti különbséget, hogy közvetlenül azoknak az életére, akik ott dolgoznak, ott tanulnak, tehát a diákok és a tanárok szintjén, milyen változással jár az, hogy magánegyetemmé válik az az intézmény, ami korábban egy állami intézmény volt? Pontosan milyen átalakulást jelent ez számukra? Ugye a tanárok, ők közalkalmazottból munkaviszonyba kerülnek át.
Igen, ez egy ilyen klasszikus félelem, alaptalan ez a félelem. A közalkalmazotti státusz ma már nem annyira védelmet jelent, mint inkább egy merev rendszert. A munkatörvénykönyvben ugyanolyan szigorú és ugyanolyan védelmet jelent a munkavállaló számára. Magyarországon a munkaügyi bíróságok gyakorlata az, hogy a munkavállalót védik. Tehát semmi hátrány nem éri azokat a kollégákat, akik átkerülnek a közalkalmazotti státuszból a munkatörvénykönyve alá. Milyen előnyökkel járhat? Ha az intézmény ebben az új konstrukcióban jelentős bevételre tesz, többletbevétel az államtól függetlenül, szabadon eltérhet a KIT-től, és olyan béreket tud megállapítani, a munkatörvénykönyvének megfelelően rugalmas konstrukcióban akár, ami igenis előnyös a munkavállaló számára. Hogy ez mennyire így van, megint a saját egyetemi példáját tudom mondani, nálunk a fluktuáció borzasztóan alacsony, nem érje el a 2%-ot. Igaz, meg kell tanulni, nagyon fegyelmezetten, cégszerűen dolgozni. Ebben nincs ellentét. Tehát a másik félelem, hogy a cégszerű működés az akadémiai szabadságot csökkenti. Nem, az intézmény fegyelmezettségét erősíti, ami látszólag nem jó az akadémiai szabadságnak, de egyébként a mi példánk megint csak az bizonyítja meg a néhány más intézmény példája is, hogy ahol a cégszerű működés mellett tiszteletben tartják a tudomány és az oktatás szabadságát, de megnő a fegyelmezettség, ott a kollégák hatékony abban tudnak dolgozni, és sokkal több a sikerélményük. Kényes kérdés, mert itt érdekek sérülnek. Nálunk is érdekek sérültek, amikor átálltunk rendszerekre, és például a tanszékek hatáskörét megváltoztattuk, központosítottuk a tantárgyfelosztást. Nagyon sok olyan lépést tettünk meg, ami a cégszerű működés elemeiben javította a költséghatékonyságot, és ez látszólag sértette a oktatók érdekét, de valójában egyébként nem. Ebben próbálunk dolgozni a rektori konferencia részéről, és segítségét nyújtani a döntéshozóknak, hogy a működésben kialakuljanak azok a standardek, amik az akadémiai szabadságot úgy garantálják, hogy az intézményeknek a fegyelmezettsége és a költséghatékonyság rendkívül sokat tud javulni, és ezzel a rugalmassága és a nemzetközi versenyképessége is.
Dr. Szabó Pétert, a Kodolányi János Egyetem rektorát, a Magyar Rektori Konferencia magánintézményi tagozatának elnökét hallották. Zene egy kis érdekesség, majd közlekedünk, 7-kor friss hírekkel jövünk.